Kedves hallgatóink, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanító és óvóképzőkar magyar nyelvi és irodalmi tanszéke országos mesemondó versenyt rendezett Népek meséi címmel a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók részére. A Nyíregyházi Egyetemet az óvó és tanítóképző intézet által szervezett mesemondó verseny házi fordulójának első helyezettje Reha Nikolett, második évfolyamos nappali tagozatos csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakos hallgató képviselte. Az idei 13. országos egyetemi és főiskolai mesemondó versenyen a hallgató a Pletykás asszonyok című mesét adta elő, amellyel első helyezést ért el, és elnyerte a gyerekzsűri külön díját is. Felkészítő tanára Imre Rubenné, az óvó és tanítóképző intézet intézetigazgatója, a riporter Pokrovenszki Gergely.
Nikolett, engedd meg, hogy az Európa Rádió nevében gratuláljunk neked, hiszen a 13. országos egyetemi és főiskolai mesemondó versenyen az első helyet szerezted meg, és a Nyíregyházi Egyetemet képviselted. Mesélnél nekünk egy kicsit a verseny körülményeiről, hogy hányan indultatok, és egyáltalán hogyan készültél erre a megmérettetésre?
Először is nagyon szépen köszönöm. A versenyen 11-en voltunk, mint versenyzők, illetve mi összességében a Nyíregyházi Egyetemről többen indultunk volna, végül csak én mentem, és jöttek még határon túliak is, pontosabban 3 fő, ők Nyitráról érkeztek. Egyébként ők voltak a legtehetségesebbek az én szememben. Mint ahogy említettem, 11-en voltunk összesen, és úgy kezdődött a verseny, hogy megvolt ugye a regisztráció, mindenki elfoglalta a helyét, és utána el is kezdődött a népsorolás, illetve behívtak még hozzánk meglepetésként egy csoportnyi másodikos, harmadikos gyerkőcöt, és úgy ment a zsűrizés, hogy külön volt egy 4 főből álló felnőtt zsűri, illetve volt még a 15-től 20 főig, pontosan nem tudom hányan voltak a gyermekek, ők voltak még külön, mint zsűritagok, és az első hely mellett én fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy a gyermekközönség kedvence külön díjat itt sikerült hazahoznom a Nyíregyházi Egyetemnek, és ez nekem volt a legfontosabb esemény az egész verseny alatt, ugyanis nekem az volt a célom, hogy a kifejezett közönségnek, tehát a gyermekeknek feleljen meg az én mesém. Igazából nem tudtuk azt, hogy lesznek, mert csak meglepetésként hozták be őket, hogy tessék, akkor itt van a közönségünk, de nagyon jól éreztem magam, és nagyon örültem neki, hogy ők is ott voltak, és részt vettek a zsűrizésben, és tényleg ez tehát egy nagyon nagy pontot tett a versenynek a végére, főleg az is, hogy nyilván az első hely is azért egy elég erős, így kimondani, hogy országos helyen sikerült ezt elérnem, viszont nekem akkor is a külön díj, ami a szívemhez közelebb áll, és igen, így körülbelül ennyi volt a verseny, amint lement a 11 mesemondás, mind a 11 mese különböző volt humoros mesétől, Mátyás királytól kezdve, szóval minden volt nagyon vegyesen, és nagyon örültem neki egyébként, hogy részt vehettem, mert ez volt az első mesemondó versenyem, illetve nem volt még ebbe tapasztalatom is, és nagyon jó volt látni mások tehetségét, mások különböző módszereit, mesemondását is, és öröm volt tényleg részt venni, illetve meghallgatni a többieket is, illetve jó volt tanácsokat is adni egymásnak, illetve építő kritikát is kaptunk egymástól.
A te népmeséd, amit előadtál, a Pletykás asszonyok nevet viselte. Miért pont ezt a népmesét választottad?
Igazából közel áll a szívemhez ez a falusi közeg, ez a falusi igazi tájbeszéd, tájszólás, illetve az ízes beszéd nagyon megtetszett, illetve az, hogy én fontosnak tartom, tehát hogy a mesemondás szempontjából én nagyon fontosnak tartom az, hogy lekössön egy bizonyos közönséget, legyen az akár felnőtt, legyen az gyerek, mindenkinek megfeleljen, és mindenki élvezze, és nekem fontos volt, hogy legyen benne valami humor, illetve legyen valami csattanó, és pont ezért választottam.
Hogyan és mennyit készültél erre a megméretetésre, és ki volt a felkészítő tanárod, aki nagyon sokat segített ebben neked?
Az én felkészítő tanárom Imre Rubenné tanárnő volt, ő tanított engem az egyetemen beszédműveléstárgyból, és ő talált rám igazából, amikor a legelső órán, beszédművelés órán fel kellett olvasni egy mesét, ő kérdezte meg, hogy nem-e volt már ebben tapasztalatom, és mondtam, hogy de volt, igen, illetve ezelőtt szavaló versenyekre jártam, szóval neki köszönhetem azt, hogy felkarolt és megmutatta nekem a lehetőséget, illetve kijártuk együtt azt az utat, hogy én ide eljussak, illetve a felkészülést tekintve olyan, hát ilyen 2-3 hétig jártam hozzá, és leültünk egy asztalhoz, illetve egy kis színpadot állítottunk nekem, és akkor én elmondtam neki minden egyes alkalommal a mesét, és minden egyes alkalommal beszéltünk valamit róla, hogy mi az, amin még lehetne változtatni, még tökéletesebb legyen, illetve volt olyan is, amikor felvettük hangrögzítővel, hogy külső füllel hogyan hangzik az egész, mert ugye én nem hallom, nem látom magamat úgy, mint a közönség bármely tagja, és az is fontos volt, hogy egyfajta külső szemből lássam azt, hogy mégis mi az, ami még lehet hozzá csatolni, illetve még mi az, ami még lehet javítani.
Hogyha gyermekek közelében vagy, Niki, akkor mennyire kérik azt a gyermekek, hogy Niki, mesélj már nekünk egy kicsit, és mennyire kíváncsiak rád a te életutadra?
Hál' Istennek nagyon, és ezt nagyon pozitívan élem meg. Én, mint kisgyermeknevelőként tanulok, járunk ugye bölcsidébe gyakorlatra, és ott is megnyilvánul ez a fajta mese szeretet a gyermekekből, hogy igenis, amikor elkezdek mesélni egy gyereknek, akkor odaül a második, a harmadik, a negyedik, és egy egész kis csoport oda jön hozzám is, és szívvel lélekkel hallgatják, és isszák a szavaimat, mert hallom és látom rajtuk, hogy élvezik, és kuncognak, kacagnak, mosolyognak rajta, és ez nagyon jó visszajelzés, illetve a keresztlányaimnak szoktam még mesélni, illetve szoktunk velük énekelni, mondókákat mondani, és ők is ugyanúgy azt a pozitív visszajelzést adják nekem, hogy igenis van miért csinálni, és ez az a fajta kultúra és úgymond hobbi, mert ez nekem hobbi is, amit muszáj fenntartanom, és értékesnek tartok.
Hogyan folytatódik a te igaz meséd? Most ugye megszerezted a győzelmet, hogyan tovább?
Csak így tovább. Ugyanazt tudom mondani, mint amit Berec András is mondott nekem tavaly májusában, hogy ne adjam fel, és ezt muszáj fenntartanom, és attól függetlenül, mert úgymond ki lett pipálva a bakancs listán egy dolog, hogy igenis megszerezzem ezt a pozíciót, és annak nagyon örülök, hogy első hely meg lett első alkalommal, illetve a külön díj is, viszont én itt nem fogom még abba hagyni, mert én szeretnék még tovább menni ezzel is, és többet foglalkozni, többet mesélni, több embernek mesélni, több gyermeket keresni, akiknek tudok mesélni, és mindenképpen szeretnék még több helyen is fellépni, illetve megmérettetni magam, és minél több mesével gazdagítani a saját tudásomat is, illetve gyermekeket is más mesékkel, illetve más módszerekkel is ismertetni.
Hogy látod kisgyerek nevelőként, mennyire lehet a gyerekekre a mai világban hatni élő szóval, amikor ugye már a digitális világ kezdi átvenni lassan a hatalmat a szó és az írás felett?
Én nagyon fontosnak tartom, hogy mindenképpen meglegyen az élő szó egy gyermek életében, és most tegyük fel, én nem kifejezetten csak a régi hagyományokhoz, illetve a régi szokásokhoz ragaszkodok, úgy vélekedek erről, hogy ebből az egy dologból nem engedek, hisz tényleg az élő szóval tudjuk gazdagítani a fantáziáját, a szókincsét, a kedvét a gyermeknek, és az a fontos, hogy ott legyen előtte, aki mesél, és annak köszönhetően tudja elképzelni azt, hogy igenis ez a mesemondás, és kap egy képet arról, hogy milyen is egy álomvilágban élni, illetve tényleg a legfontosabb dolog az, hogy a gyermek előtt, a lelki szemei előtt lássa és megjelenjen az a mese, és nekem tényleg, most hát az én számomra ez nagyon fontos, hogy meglegyen minden nap legalább, vagy minden második nap egy mese, vagy egy közös mondóka, vagy bármi, hiszen ennek csak hasznát tudja venni a gyerek.
Hogy látod a gyerekek körében most mely mesék legnépszerűbbek, és mondjuk milyen mesefigurák, mesehősök?
A 2010 fölötti gyermekeknek, illetve a 2018-19-es gyermekeknek, még akik nagyon picit, tehát ez ilyen 3 és 4 éves kategória között az állatmesék, amik őket lekötik úgy igazán, illetve a nagyon fantázia lények, tehát amiket tényleg nem tudnak, hogy honnan is és miből jöttek, viszont a saját képe szerint tudja megjeleníteni azt a gyerek, illetve egy olyan képet, egy szimbólumot kap, ami akár egy képzeletbeli barát is lehet neki a későbbiekben, és ez tényleg csak a fantázia fantáziáját dúsítja, illetve a nagyobb gyerekeknek is tetszik még az állatmese, illetve a fantáziamese, de ők már inkább a tipikus mesehősökre koncentrálnak, amikor megjelenik a jó és a rossz, tehát ezek a kifejezett végletek, a férfias férfi, illetve az igazi lányos, kislányos hercegnős nőre vágynak, és ők ezt élvezik, amikor igazán bele tudják élni magukat, hogy igenis, én is lehetek az a herceg, rengeteg nő, illetve én is lehetek az a hős is, és ők ebből tapasztalnak, ebből kapnak egy képet arról, hogy vajon milyen is lehet egy mesében ilyen is, és ők is oda képzelik magukat, és őket tartják mesehősnek igazából.
Hogyan lehet a mesével jó irányba befolyásolni a gyermekeket? Hogyan lehet nevelni, tovább nevelni?
Hát ezt is fontosnak tartom egyébként, mert ugye a mesével együtt jár a nevelés is, mert nagyon sok élettapasztalatot, példát, tanulságot lehet akár csak tudatalatt is átadni a gyermeknek, és ebből tapasztal, ebből lát igazán, hogy vajon milyen is az igazi élet, illetve tényleg olyan szövegfordulatokkal, olyan mondatokkal is képes beágyazódni egyfajta élettapasztalat, amire nem is gondolunk, mert egy tök egyszerű sztóról vagy mondatról van szó, és ezzel nagyon nagy hatást tudunk elérni bennük.
Konkrét példát mondanál, amit láttál, vagy tapasztaltál, hallottál a gyermekektől, akár egy-egy előadásod közben?
Most például a versenyt azt fel tudom hozni példának, amikor a pletykás asszonyok népmesét mondtam, ami egy egész humoros, kis falusias környezetben játszódó mese, és ez a mese arról szól, hogy egy férfi elmegy a kocsmába, és ott ugye a sógor, a koma és a szomszéd elmondja neki, hogy hát az ő felesége a legpletykásabb, viszont a főszereplő meg nem akarja elfogadni ezt a tényt, és fogadnak egy liter borba, hogy be akarja bizonyítani, hogy már pedig nem csak az ő felesége, hanem az egész falunak a felesége pletykás, ugyanolyan mértékben, és ugye az egyik nap tesz, hogy mintha tojt volna egy tojást, az bedugja a párna alá, és ugye ezt elmondja a feleségének, és a felesége pedig elmondja a szomszédasszonynak, a nácasszonynak, a komámasszonynak, és így tovább, és ez egy elég humoros, tényleg falusias közegben játszódó mese, viszont fontos átadni ezt a humort belőle, és ezt a közeget muszáj megjeleníteni ahhoz, hogy élvezzék, és ezt tapasztaltam a versenyen is, hogy amint megszemélyesítettem egy-egy vénasszonyt, a komámasszonyt és a nászasszonyt, mindegyiknél láttam az arcukon, hogy most el tudták különböztetni egymástól a szereplőket, és nagyon élvezték azt, amikor a nászasszony elkezdett recsegős hangon beszélni, meg amikor a főszereplőnk, Süldő Jankó bement vissza a kocsmába, és ahogy elcsodálkozták rajta ugye a komák, hogy mégis mi történt vele, mert már a végén már 100 tojást tojt, és már 10 bezápult, és 45 jérce, meg 45 kakas lett, és tényleg követték szemmel, illetve füllel a gyermekek, hogy mi lesz a vége, és nagyon, nagyon várták már a csattanót, hogy vajon ebből mi sül majd ki, és egyszerűen annyira élveztem az ő reakciójukat is, hogy visszakaptam azt, hogy igenis érdeklik őket a történet, illetve a csattanó is, az egész bonyodalom is, tehát az, hogy végig érdeklődő füllel, szemmel hallgatták, nézték azt, ahogy én ott állok és mesélek nekik, és tényleg nagyon, nagyon élvezetes volt egyébként ez az élmény, nekem nagyon, nagyon fontos volt számomra, hogy ez így sikerüljön, és hál' Istennek így is sikerült.
Rengeteg embernek okoztál már örömet a mesemondásoddal, de te hogy látod, személy szerint neked mit tanított meg ez a sok-sok mese?
Azt, hogy sose szabad abba hagyni, illetve a kommunikáció az, amit soha nem tud senki tőled elvenni, és nem is szabad magadtól ezt abba hagyni, és ezt folyamatosan fent kell tartani, mert ez egy olyan dolog, ami egy fényt hoz a mindennapokba, még ha az sötét is, illetve tényleg egy kis humor az mindig nagyon, nagyon kell, tehát legalábbis én úgy gondolom, hogy humor nélkül nem lehet átvészelni a mindennapokat, és tényleg van benne egyféle nevelés is, és tanító szándék is, amit egy szórakoztatás formájában tudunk átadni a gyermeknek, illetve felnőttnek is, és ez tényleg egy csodálatos műfaj.
Hogy látod, hogy a mai világban, a rohanó világban mondhatjuk, a felnőttek mennyi időt szánnak arra, hogy mondjuk leüljenek, és tényleg a gyermeküknek élő mesét mondjanak akár hetente, vagy akár naponta?
Sajnos ezt már egyre kevesebb családnál, illetve egyre kevesebb gyermeknél tapasztalom azt, hogy tényleg mesélnének otthon nekik, vagy csak egy mondókát akár elmondanának együtt. viszont hál' Istennek például a mi családunkban ez fennmaradt, és minden nap elmondunk egy mondókát, illetve minden nap elmesélünk egymásnak egy-két olyan dolgot, amit például ők tanultak az óviba, vagy amit én tanultam, és elmesélem nekik. De ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezt tényleg ne hagyjuk el, mert akárki akármit mond, a digitalizáció, illetve az internet, és a hangos könyv, és a tévében a mese sose fogja felváltani édesanyának vagy édesapának az élő szavát. Az, hogy ott áll a gyermek előtt, és ő mesél, és ez az, amire vissza fog emlékezni a gyermek 10-20-30 év múlva, hogy igenis nekem édesapám vagy édesanyám esténként, vagy reggelente, amikor sétáltunk az óvodába, iskolába, mindig mesélt, és ezek olyan dolgok, amik úgy berögződnek a szívünk legmélyére, hogy ezek érzelmi pontok.
Bízunk benne, hogy nagyon sok szülő hallgatja a mai adásunkat. Hogyha te most szülő lennél, akkor milyen verset próbálnál a gyermekednek elmondani, melyeket szeretnéd megosztani vele?
Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert sokféle műfaj van, amit elfogadok, illetve elszavalok, elmesélek, viszont mint említettem is, én például humor nélkül nem tudnám átvészelni a napjaimat, és mindenképpen valami olyasmi mesét mondanék, vagy olyasmi verset szavalnék, vagy mondókát, amivel meg tudjuk nevettetni a gyermekünket, és látom az arcán, hogy örömet szerzek neki, vagy mindenképpen valami egyszerű, de frappáns mese, hogyha nem is olyan nagyon humoros, de ne legyen az a több szálon futó, nagyon bonyolult, untató mese, mert az nem fogja felkelteni az érdeklődését.
Neked a következő időszak hogyan folytatódik? Ugye beszéltünk az interjú elején, hogy ez volt az első igazán nagy megméretetésed, ami kiválóan sikerült, hiszen első helyet szereztél ezen az országos versenyen. Mikor lesz a következő rendezvény, és hogyan készülsz majd rá?
Hát a következő rendezvény az nem mesemondás lesz, hanem szavaló verseny. Az a Károli Gáspár Református Egyetemen lesz, mint ami tavaly is volt. Ugyanúgy meg lesz rendezve az országos verseny, és április 25-én lesz az intézményi fordulója, a Nyíregyházi Egyetemen, ugye a hazai verseny, és az alapján válogatják ki ugye azokat a hallgatókat, akik megmérettethetik magukat az országos versenyen. Szóval most erre készülök lassacskán, és reméljük, hogy sikerül a hazai forduló, és akkor utána pedig ismét Budapest, és ismét meg tudom mérettetni magam az országoson is.
Hogy látod, hogy a Nyíregyházi Egyetem, illetve a hallgatótársaid mennyire ismerik el, és mennyire élnek veled egy-egy verseny alkalmával, mennyire drukkolnak?
Sajnos azt tapasztalom, hogy ők nem élvezik úgy, nem tartják annyira szórakoztatónak, mint például én, vagy a közönség, akinek szavalok, vagy mesélek, viszont teljes mértékben támogatnak. Például a szaktársaim is előszeretettel azt mondják, hogy mondd el a mesét nekünk, vagy szavald el a versedet, légy szíves, és akkor meghallgatják, és tényleg két füllel hallgatják, és tényleg nagyon élvezik, és látom rajtuk azt, hogy nem muszájból kérdezték meg, hogy na jó, mondd el, légy szíves, hanem tényleg kíváncsiak rá is, és érzem azt a egyfajta büszkeséget, ami árad felőlük, hogy igen, ő az én szaktársam, és fontosnak tartom azt, hogy neki sikerüljön a verseny, és kérdezik, hogy na, hogy sikerült, és ugye most is elmondtam, hogy sikerült igen hazahozni az első helyezést megint, illetve a külön díjat is, és gratuláltak is, és együtt örültek velem.
Hogyha most a felnőtteknek kellene mesélned, és egy ilyen verseny lenne Magyarországon, akkor nekik milyen tanító mesét mondanál el?
Mindenképpen olyat, ami kiszakítja a felnőtt közeget a sötét hétköznapokból, illetve a monotonitásból. Tehát semmiképpen se akarom azt, hogy beleragadjon ez a korosztályt egy fel akár 20 évtől, akár 60 évig, semmiképpen sem akarom azt, hogy beleragadjanak ebbe a sötét, monoton, sablon hétköznapokba, amikor fel kell, napi rutin, esti rutin, fekvés, alvás és stb. Előről, tehát hogy mindenképpen verset vagy egy olyan hosszú szöveget, idézetet tudnék nekik olvasni, illetve elmondani, ami őket ebből kiszakítja is, és egy célt, egy értelmet ad az életüknek, hogy igenis nagyon nem szabad feladni, és van értelme, és van még az első, és a második, és a harmadik cél mellé még egy negyediket is kitűzni, mert ez az, ami mozgásban tartja a felnőtt létet, és ad egy értelmet annak, hogy ne csak annyi legyen, hogy hétfőtől péntekig megyek, hajtok, szombaton takarítás, főzés, mosás, aztán vasárnap egy kevés pihenés, majd megint előről a mókuskerék. Fontosnak tartom azt, hogy legyen egy célja, egy értelme az életnek, és nagyon, nagyon küzdeni kell ezért, mert tényleg ez az, amitől szabadnak érzi magát az ember.
Igen, nagyon fontosak a célok, és ez nagyon jó zászló volt tőled, úgyhogy köszönjük szépen neked még egyszer az interjút, és kívánjuk, hogy a következő versenyeken is legalább ilyen jól szerepeljél majd, úgyhogy minden jót neked addig is.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben a Nyíregyházi Egyetem hallgatóját Reha Nikolettet hallhatták, aki első helyezést ért el a 13. országos egyetemi és főiskolai mesemondó versenyen. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.